Túl vagyunk a felén az a boldogság sorozatnak, és ma eljutottunk ahhoz a szakaszhoz, ahhoz a részhez, aminek a címét így fogalmaztam meg a mai igehirdetésnek, hogy hogyan tudnám helyrehozni, amit elrontottam, azaz kudarcok és hibák, mint a boldogtalanságom okai. Mert a mai ige szakasz az 5. fejezet, 7. verse Máté evangéliumából: boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Csak az a probléma, hogy tudjátok, amikor elkészítettem ezeket az ige hirdetés vázlatokat több héttel ezelőtt, akkor még az ember azt gondolja, hogy minden úgy lesz, ahogy ő ezt előre eltervezi, és akkor így szépen elmondja, amit eltervezett. És az élet azért megtanít minket arra egy idő után, hogy soha semmi nem úgy van, ahogy elterveztük. Tehát egy valamire mindig fölkészülhetünk, hogy nem úgy lesz. És hát ugye, amikor elkezdtem készülni hétfőn a prédikációra, akkor egy csomó dolog jött velem szembe. Egyrészt volt kedden egy alfakurzus, aztán pénteken meg szombaton összefutottam az ifisekkel, és volt 4 vagy 5 ilyen nagyon meghatározó beszélgetés ezen a héten, amelyek mind-mind belenyúltak a mai prédikációmba. És éppen ezért ez a mai prédikáció csak bővült, egészen addig a pontig, amíg azt mondtam, hogy muszáj lesz szűkíteni a prédikáción, hogy Péter bácsi kritikát fog megfogalmazni jogosan, hogy megint túl hosszan beszélek. Tehát az eredetileg arról szerettem volna beszélni, hogy meg kell tanulnunk megbocsátani egymásnak. Az irgalmasságról ez volt az első dolog, ami eszembe jutott, hogy igazából mi az irgalom, vagy mi a kegyelemnek a lényege, ugye, hogy ül az a szerencsétlen, halálra ítélt a kivégző soron, és várja azt, hogy kivégezzék, és akkor jön az elnöki kegyelem, és azt mondja, hogy elmehetsz. És arról szerettem volna beszélni, hogy milyen fontos az, hogy néha mi is elnöki kegyelembe részesítsük egymást, a házastársunkat, a barátainkat, azokat, akikkel már réges-rég nem jövünk ki jól. És ez is egy nagyon-nagyon fontos téma, de hát a kegyelemről, meg a megbocsátásról igazából nagyon-nagyon sokat beszéltem. Csak hogy befutott még a legvégén az, hogy tegnap, amikor egyeztettünk Júcsival, hogy mik lesznek az Isten, gyerek Isten tiszteletnek a textusai, kiderült, hogy mai napra az irgalmas samaritánus van kiszabva. Én se tudtam, hogy ez lesz, és nem is Júcsi határozta meg, hogy most úgyis ez jön itt, és akkor ez lesz, hanem így régóta így egy könyvből veszük azt, hogy mik a gyerek Isten tisztelet témája, és most van október 3. hétvégé, és ez a téma az irgalmas samaritánus. És akkor így, és tényleg nagyon sokban hatott rám a tegnapi ifi is, itt ez 2 ifis is jelen, 3 ifis is jelen van, és akármilyen furcsa, ők legalább annyira hatnak rám, mint a felnőttek, és azért fogtam magam, és szétbombáztam a prédikációmat, és újra összeraktam. Valahogy máshol. Mert az irgalom több, mint az, hogy valakit elengedett. Az irgalom több, mint a megbocsátás. Sőt, igazából az irgalom még több annál is, hogy valakinek úgy bocsátok meg, hogy nem is várok tőle semmit cserébe. Sőt, még az irgalom annál is több, mint hogy valakiről eltervezem, hogy milyen rosszat fogok vele csinálni, és nem teszem meg. Volt egy nagy tanítója a zsidóságnak, őt Hillélnek hívták, és Jézus előtt körülbelül egy 50-100 évvel Jézus előtt élt. Annyira nagyon híres rabbi volt, hogy igazából a zsidóságnak, a fő tanításainak a lényegét, azt ő szabta meg, az ő irány vonala az, amit ők követnek. És egyszer megkérdezték Hillél rabbit, hogy rabbi, foglald nekem össze a törvényt addig, amíg egy lábon állok. Nem tudom, hogy mi meddig tudunk egy lábon állni, de Hillél azt mondta, jó, állj egy lábon, én összefoglalom neked a törvényt, és azt mondta, amit nem akarsz, hogy veled tegyenek, te se tedd azt mással. Ez a törvény, az összes többi magyarázat, menj el. Ez volt a nagy Hilléli történet, tényleg nagyon frappásan össze is fogalmazta, vagy meg is fogalmazta, és igazából tényleg az Ószövetségnek a lényegét adta vissza. Amit nem akarsz, hogy ne tegyenek, hogy tegyenek veled, ne tedd. Ha nem akarod, hogy megüssenek, ne üss meg. Ha nem akarod, hogy becsapjanak, ne csap be. Ha nem akarod, hogy megbántsanak, ne bánts meg. Ha nem akarod, hogy a tiédet kívánják, te se kívánd másik. Ugye, ha megnézzük a 10 parancsolatot, ott szerepel egy csomó ne. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne kívánd, ami a fele barátodé, ne tegyél hamis tanúbizonyságot. De ne legyen más istened. Ne csinálj bálványt. Ne, ne, ne. Amit nem akarsz, azt te se tedd. És ott pont tegnap volt ifin szó arról, hogy ez mennyire fontos dolog volt abban a pillanatban. Egy csomó dolognak a tiltása. Például az, hogy nem engedi azt, hogy a gonoszság eszkalálódjon. Tegnap ezt a szót fel is írtam, hogy eszkalálódni. Ez olyan tudományos szó, hogyha ezt már tudják az ifisek, és így valahol felvágnak vele, akkor már nem fognak eszkalálódni. Tehát, hogy felírtuk, hogy nem engedi, hogy a gonoszság eszkalálódjon. Ugye az a törvény, hogy szemet szemért, fogad fogért, ez gátat szab a gonoszságnak. Tehát nem lehet, hogy te kiütöd az én szememet, én meg cserébe megöllek. Te kiütöd az én szememet, én meg cserébe lemészárnom a családodat. Gátat szab. Mindig a büntetésnek arányban kell lennie a bűnnel, amit büntet. Ez egy nagyon-nagyon fontos előrelépés volt az ököljog után. Hogy nem lehet, nem mehet a végtelenségig. Csak hogy az a helyzet, hogy attól az életünk még nem lesz jobb, ha nem eszkalálódik benne a gonosz. Attól az életünk még nem lesz jobb, hogy a gonoszságot sikerül egy bizonyos, hogy mondjam, körben vagy határok között tartva lelki gondozni az életünkben. Mert Jézus újra fogalmazta Hillélnek a mondását. Amikor ugye Hillél azt mondja, amit nem akarsz, hogy ne tegyen, hogy tegyenek, azt eseted. És Jézus azt mondja, nem sokkal később egyébként, pont itt a hegyi beszédben, amit akarsz, hogy veled tegyenek, azt tegyed. Amit akarsz, hogy te, azt tegyed. És erre példa ennek a samáriainak a története, amit most elmondott Jócsi néni. Négy cselekvője van ennek a történetnek. Már hogyha azt a szerencsétlen űrgét, akit félig agyonvertek és ott hagytak, nem tekintjük cselekvőnek, de azt hiszem, ő nem cselekvő volt, hanem csak elszenvedője mások cselekedeteinek. Négy cselekvője van ennek a történetnek, és szerintem egyáltalán nem véletlen, hogy Jézus pont ezeket az illetőket hozta ide elénk. A négy cselekvő, legelőször a rablók, őket általában kihagyjuk a történetből, pedig igazából, ha ők nem lennének ott, akkor az egész történetnek nem kéne hangzania. A másik cselekvő a pap. Nem én, csak mondom, hanem a pap, a harmadik egy lévita, a negyedik pedig a samáriai. És nem véletlen, hogy ki hogyan cselekszik. Egy kicsit végigmegyünk ezen a történeten, mert nagyon-nagyon fontos, nagyon-nagyon jól alátámasztja azt, amit Jézus mondani szeretne. Az első cselekvő a rablók, vagy egy rabló, vagy több rabló, nem tudjuk, hogy mennyi volt. Mi az, ami jellemző a rablókra? Minden korszak minden rablójára jellemző, hogy a másik életét a saját meggazdagodásuk mögé teszik. Az én meggazdagodásom fontosabb, mint a te életed. Egyszer nekem ilyen kicsit gúnyosan a szemembe vágták, hogy a te tyúkszaros életed, hát igen, ja, lehet, hogy a te szempontodból az én életem tyúkszaros, de az én életem szempontjából az egy egész jó kis élet. Még nekem az úgy kellene, tehát hogy nem gondolom, hogy tyúkszaros lenne. Bármit megtesznek, hogy elérjék a céljukat. Ha belegondolunk, igazából az emberölésnél nem tudunk durvábbat kitalálni. Elmennek a végsőkig, ami visszafordíthatatlan, csak hogy elérjék a céljukat. Nem érdeklik őket a következmények. Nem, kiraboltuk, leütöttük, meghalt, elmentünk. A rablók igazából az abszolút önzés megtestesítő. Azért kell, hogy egy kicsit megálljunk, mert mi, akik itt vagyunk, azt gondolom, egyetértünk abban, hogy mi nem vagyunk rablók. Egyikünk se, aki itt van. Mi nem rablók vagyunk, hanem mi jól szituált emberek, akik ilyen gonoszságot nem szoktunk tenni másokkal. De visszakérdezek, tényleg nem szoktunk tenni ilyet másokkal? Hogy az én meggazdagodásom fontosabb, mint az ő tyúkszaros élete. Az én jólétem fontosabb, mint az ő élete. Nem az ő jóléte, az élete. Hányszor megyünk keresztül a másikon? És hányszor van az, hogy úgy keresztül megyünk a másikon, hogy észre se vesszük, hogy keresztül mentünk a másikon? Amikor minket nem érdekel az, hogy mik a következményei annak, hogy én hogy vagyok, akkor nem vagyunk semmivel jobbak, mint azok a rablók, akik leütötték azt a pasit, és ott hagyták. És ezt most csak így azért mondom, mert akik itt vagyunk, azért többé-kevésbé mindannyian családban élünk. Babám, a családban tudunk a legnagyobb rablók lenni. Egyszerűen azért, mert ott van mellettünk az a másik ember, vagy a gyerek, vagy az idősebbek, és azt gondoljuk, hogy nekem bizonyos dolgok járnak tőlük. Járnak dolgok a szüleimtől, járnak dolgok a gyermekeimtől, és járnak dolgok a házastársamtól. És nagyon sokszor van, hogy a családi feloldhatatlan konfliktusoknak az a problémája, hogy mind a kettő, a két rabló összeházasodott, és mind a kettő hajtja a saját magáét. Az én életem előbb, a te életed utána. Az lenne igazán a jó működő párkapcsolat, és kapcsolat, egyébként nem csak párkapcsolat, tehát családi kapcsolat, ha azt mondanám, a te érdeked először. De tudom, hogy a másikat is ugyanez vezeti. Gondoljunk csak bele, milyen buli lenne, hogyha én is előtérbe helyezném a te érdekeidet, de közben tudnám azt, hogy te is előtérbe helyezed az én érdekeimet, egy csomó családi konfliktust és feszültséget kiiktat az, hogyha nem rabló módjára állunk hozzá a kapcsolatainknak, de legtöbbször rablók vagyunk, nekünk jó legyen, fejbe vágom a gyereket konkrétan is, kuss, bum, nem? Nagyon sokszor, nekünk jó legyen. És nem érdekel az, hogy a másik éppen hogy van. Nekem jó legyen. Ez van a legmesszebb attól, amit Jézus irgalomnak nevez. És sajnos a legközelebb ahhoz, amilyenek mi a hétköznapokban vagyunk. Ez a... Az, még lehetne jellemezni, a Harry Potterben volt egy szereplő, ez a Harry Potternek az unoka testvére volt Dudley, akit az anyukája csak Dudley-Mudley-nak becézett. A Dudley-nak az első szava, amit az anyukája nagyon örült, hogy kimondta az első szót, és Dudley első szava az volt, most akarom, így egybe, most akarom. Ezek vagyunk mi legtöbbször. Most akarom. És a rablás az mindig ez. Most akarom. Nem érdekel, hogy te mit akarsz. Nem érdekel, hogy te mit gondolsz. Nem érdekel, hogy érzed magad. Én most. Szóval igazából nagyon-nagyon, aki ezzel a cselekvése, vagy ezzel a hozzáállással közelít más emberhez, az bizony rabló. És nagyon sokszor vagyunk rablók. Aztán ott hagyták ezt a nyomorultat, és jött a pap. A papról több dolgot kell tudni. A pap Jeruzsálembe megy a templomba, ahol ő az áldozat bemutatáskor fog különböző cselekményeket végrehajtani. Állatot levág, stb. Ilyesmi. Pap nem lehetett kultikusan tisztátalan. A papnak nem lehetett halottat érintenie. Vért lehetett, attól nem lett volna kultikusan tisztátalan. De ha most az az ürge az ott halott, és ő oda megy, és megtaperolja, akkor ő onnantól kezdve egyáltalán nem alkalmas papnak. Pap csak a saját házas, tehát ugye csak a család tagjaival mocskolhatta be magát, mert egyébként nem lehetett többet pap. Ő nem nyúl hozzá ahhoz az emberhez, mert az egész élete és az egzisztenciája függ attól, hogy abba ne avatkozzon bele. Mert ha az tényleg csak haldoklik, akkor megúszta. De ha valamikor meghal, amikor az ő kezei között van, értitek, akkor az egész élete el van kapálva. Az egész élete. Tehát ő nem lehet többet pap, el kell mennie valami más dolog után nézni. Tehát ő neki az egész egzisztenciája forog kockán, amikor ott van az a mellette lévő ember. Lehajolsz, vagy nem hajolsz? Jót cselekszel, vagy nem cselekszel? Megállsz, vagy nem állsz meg? Ez ott egy egzisztenciális kérdés. A történetből kiderül, hogy az illető az nem halt volna meg valószínűleg a papnak a szamarán se, tehát nem csak a samáriait élte túl, valószínűleg a papot is túlélte volna, de a pap nem tudja ezt, és ott hagyja. Fontosabb az egzisztencia, mint az, hogy segítsek. Fontosabb a helyzetem, mint az, hogy segítsek. Fontosabb az, hogy én legyek a népnek az egyik kitüntetett vezetője. Tehát papnak lenni azért az egy valami volt az akkori Izraelben. Tehát, hogy az nem volt egy kis dolog. Egy stabil megélhetés. Nem tudom, figyeltek itt is, azért beúszik az anyagiasság. Egy stabil megélhetés. Végül is egy kibírható munka. Mondjuk a leginkább egy ilyen hentes és mészárosra emlékeztetett az állásuk. Én kibírhat a munka jó megélhetéssel. Ha meg megtaperolja és meghalt, akkor bizony el kell mennie dolgozni. Nem olyan kellemes, értitek? És ott tovább megy. Ott hagyja. Érdekli a következmény. Érzi, hogy ott valami van, ott hagyja és elmegy mellette. Feladata van, amit el kell végezni. És erről tényleg az jut eszembe, ahogy megyünk el Pesten, itt Pálfán nincs ilyen, de hogy itt Pesten megyünk el, és akkor ott ülnek a csövesek. És elmegyünk mellettük. Egyszerűen úgy érezzük, hogy ez a mi egzisztenciánkat fenyegeti. Nem tudunk úgyse velük mit kezdeni, és az összessel kezdjek valamit? Mikor a gyerekeimmel most voltam Pesten, csomagmegőrzőbe bement, tehát így elmentünk a csomagmegőrző mellett, ott volt az egyik aluljáróban. Egy egész lakás volt berendezve, a hajléktalanokat berendezték maguknak. És így szíven ütött az, hogy igazából most már a gyerekeim is annyira megkeményedtek, hogy elmennek mellettük simán. Mert régen azért egy pár éve még legalább ők megálltak, és azt mondták, hogy te anyu, nem lehetne itt csinálni valamit? De nem lehetne csinálni, mert az én egzisztenciámat veszélybe sodorja. Ennyi embert úgyse tudnék ellátni. Mit tudnék én csinálni? Megyünk tovább. És nem csak erre, ebben vagy értelmezésben értem, hanem nagyon sokszor vagyunk papok otthon a kapcsolatainkban. Nem változtatok. Hiába rossz a házasságom. Hiába rossz a szüleimmel a kapcsolatom. Hiába rossz a gyerekeimmel a kapcsolatom. Hiába rossz a barátaimmal a kapcsolatom. Nem változtatok, mert az egzisztenciálisan érintene. Úgy érzem, hogy ki kéne fordulnom magamból. Ott egy csomó dolgot máshogy kéne csinálnom. És az ember nagyon-nagyon nem szeret dolgokat máshogy csinálni. És egyébként minél több év telt el, annál kevésbé szeret dolgokat máshogy csinálni. Nem tudom, hogy ez hogy lesz velem 30 év múlva, de tudni, hogy már most is vannak dolgok, amik, hogyha nem úgy vannak, ahogy én megszoktam, akkor nagyon bolond tudok lenni. Nagyon rabjai vagyunk annak, hogy hogyan csinálunk dolgokat. És amikor máshogy kéne csinálni, egy veszekedésben máshogy kéne reagálni, egy konfliktusban máshogy kéne hozzáfordulni, na akkor úgy érezzük, hogy minket ez a létünkben fenyeget, és nem vagyunk hajlandók, inkább tovább megyünk. Hányszor és mikor, és hányan vagyunk papok egy csomó helyzetben? Amikor inkább nem, mert túl sokat kéne változni. Inkább nem, mert túl nehéz lenne változni. És tovább megyünk. Az Ószövetséget itt már betöltöttük. Hiszen nem rúgtunk bele abba a nyomorultba, és nem is vettünk el tőle semmit. Nem tudom, figyeljük-e, tehát mi már egy egészen kóser csapat vagyunk. Na, legalább, és egyébként sem mi voltunk. Ha rajta kap az óvónéni, akkor tudjuk mondani, hogy óvónéni, nem mi voltunk. A rablók voltak, de ők már elmentek most véletlenül. Én vagyok itt. Na, aztán jön a lévita. A lévita azért már egy lazább darab. Lévita is a templomban segédkezik, tehát ő sem taperolhat szabadon halottakat. De ezt tudnotok kell, hogy ha a lévita mégis hozzáér, kiderül, hogy halott, akkor mi történik? Semmi. Egy napig tisztátalan. Oké, egy napig nem tud szolgálatba állni. Mi van akkor? Egy napig nem áll szolgálatba? Neki még a létét se fenyegeti. Nincsen egzisztenciális fenyegetés. Értitek? Semmi nincsen. Csak hát kényelmetlen. Hát nekem menni kell a templomba, ott kezdődik a szolgálat. Most egy napig hát hogy lesz úr a főnök, nem? Ha én most itt nem segítek, vagy segítek, tisztátalan leszek, egyrészt csúszni fogok, mert később fogok megérkezni. Másrészt meg még egy egész napig pluszba tisztátalan leszek, és nem tudok munkába állni. Azt tudja, hogy a főnököm nem örül. Hát inkább tovább megyek. Ez az ember már ilyen teljesen lazán hagyja ott ezt a nyomorultat. Teljesen lazán. És megy a templomba imádkozni, és áldozatot bemutatni. És ott hagyja. Pedig ő sorstárs lehetne. Őt nem fenyegeti létében az, hogy hozzányúljon ehhez az emberhez. És nagyon sokszor vagyunk így is, hogy igazából nem kéne az egész életünket megváltoztatni egy-egy veszekedés alkalmából, csak meg kéne állni és azt mondani, hogy jó, bocs, igazad van. Mert nem minden probléma olyan, hogy akkor az egész életünket újra kéne rendezni. De nagyon sok olyan van, amikor meg kéne állni és nem visszaszólni. Amikor meg kéne állni, és azt a kicsit megtenni, jó, egy kicsit kényelmetlen, de megtenni. Ő a kényelmetlenséget nem vállalja fel, értitek? Pedig aztán felvállalhatná. A templomba megy. Őt talán nem még annyira se érdekli a következmény, mint a papot. És mennyire sokszor vagyunk mi is így. egyszerűen csak a kényelmetlenség miatt nem vagyunk irgalmasok. Nehogy már! Egy kicsit az is eszembe jut, most ne haragudjatok, hogy erről beszélek. Az egyház fenntartói járulékra szoktam gondolni, ugye azt, ezt így prezbiteri ülésen mindig jól megrágjuk, hogy állandóan azt kapjuk, hogy 8000 forint az milyen rettenetesen horribilis összeg egy évre, és akkor egyszer kiszámoltam, hogy ez 700 forintnál is kevesebb havonta. Bocs, de havi 700 forint, az még talán kényelmetlenségnek se kényelmetlenség. Értitek? Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy kicsit kényelmetlen befizetni az egyház fenntartóit, igazából az ifiseink többet fizetnek ifi pénzt, mint amennyit egyház fenntartóit fizetnek a felnőttek. És azért, mert ilyen nagynak állítják be, jól lehet ez a kényelmetlenség szint a havi 700 forint. Tudnék rajta venni, hát még egy doboz cigit se, most már csokolom, hát nem, 700 forintért már nyomorú doboz cigit se kapok. Hát mit kapok 700 forintért? Na azt inkább hagyjuk, hogy mit kapok 700 forintért, mert hosszú felsorolást nem lehetné tartani, kivéve a doboz gyufákat veszek, na abból talán még kijönne egy lista. Kényelmetlenség. De nem, ez már kényelmetlen. Menjünk tovább. És ez csak az anyagi kényelmetlenség. De nagyon sokszor van ilyen, hogy felhív valaki, hogy te nem érnél rá 5 percre? Hú, rád nem. De nem ezt mondjuk neki, hanem azt. Igazából most nem érek rá 5 percre, mert nagyon fontos dolgom van. És nem érünk rá 5 percre. Igazából a másikra nem érünk rá. Azért, mert ő. Lehet, hogyha más mondta volna, akkor rájöttünk volna 45-re is. Nem tudunk adni időt se. Nem tudunk adni sokszor... Gyere át már, légy szíves segíteni. Át most nem tudok, most nekem is van dolgom. Gyere, légy szíves. Nem. Nem adunk időt. Nem adunk energiát. És egyszerűen azért nem. Mert nem érdekel. Mert elmegyünk mellette. Mert a kényelmetlenséget nem vállaljuk föl. Itt már egy nem egzisztenciális dologról van szó. Ha Dani eljön hozzám segíteni, akkor a Daninak az egész életét át kell rendeznie. Bánatot kell átrendeznie. Az életét úgy jött azt a picit, hogy arra 15 percre el tudjon jönni. És sokszor eset veszük meg. És ezek az irgalmasságnak a lépései, hogy jó, hogy nem vágjuk fejbe. Oké, már kipipáltuk, ennyire ügyesek vagyunk. Jó, hogy nem adjuk fel az életünket. Jó, legtöbbször kényelmünket sem. Semmit nem adunk föl. És azt mondom, mind a lévita, mind a pap legalább betöltötte az Ószövetséget, mert nem ők voltak a rablók. De azt mondja Jézus, ez nem elég. Attól, hogy egy nagyon jó ószövetségi ember vagy, attól meghal az az ember az útfélen. És jön a samáriai. Ti ezt már nem érzitek. Igazából akkor lenne ez jó, hogyha mi most Erdélyben ülnénk, én Erdélyben prédikálnék, és azt tudnám nektek mondani, jön a román. De nem a párciumi román, nem az erdélyi román, hanem onnan abból a sötét nagy Romániából jön a román. Mert amennyire a zsidók szerették a samáriaiakat, na az körülbelül ez a szint, amennyire szeretik a magyarok a románokat Erdélyben. Nagyon-nagyon kőkeményen lenézték a zsidók a samáriaiakat. Azok ilyen sötét alakok. Van rajtuk valami kis civilizációs máz, mert ellopták tőlünk Mózes 5 könyvét, át is írták a dögök. De igazából nem kóserek, mert nem tartják be azt a sok-sok plusz törvényt, amit mi még betartunk mellé. Szóval úgy értitek, hasonlít rám, de nem olyan, mint én, ezt utálom a legjobban. Aki nagyon másmilyen, azt nem tudom utálni, mert nincsenek utálható pontok benne. De aki majdnem olyan, mint én, na azt nagyon-nagyon tudom utálni. A zsidók nagyon tudták utálni a samáriaikat. Nem véletlen, hogy Jézus azt mondja, hogy jön az utolsó fickó, és az egy samáriai. Egy fúj, jön a büdös, talpas, tenyeres román, jön a nem tudom én, kit utálunk a legjobban, na most mindenki helyettesítse be. Ki az, akit úgy nagyon-nagyon utálunk, azt így behelyettesítjük, na jön az izéke, akit utálunk, és mit csinál az izéke? Megáll. Látja, hogy zsidó, mert azon lehetett látni, hogy zsidó máshogy öltöztek, mint a samáriai, aki messziről világított róla, és mégis megáll. És leszáll a szamárról. Mondhatnám azt, hogy leszáll a magas lóról, de hát azért annyira nem volt gazdag ez a samáriai, és hogy lóval lett volna. Leszáll a szamáról, megáll, és változtat az útján. Abban a pillanatban is, hogy megáll valaki, és lehajol, minden megváltozik. Borul a menetrend. Nem? Iszony borulás van. Hát itt most több órán keresztül nem tudom én mennyibe került, amíg azt a pasit utaztatható állapotba hozta. Utána föl a Szamárra, és nem a következő úti célomhoz megyek, hanem egy olyan helyre, ahol ellátják. Hát az akkori fogadók, ezek egy kicsit ilyen hasonlítottak az ilyen kórházakra is, vagy egy tudom én, orvosi rendelő, ambulancia. Valahol, ahol figyelnek az emberre, hát beadja egy fogadóba. És még horribile dictu, csak mondom, még pénzt is ad hozzá. Itt Júcsi 2 dénárt olvasott, arra gondolunk, hogy ez nem nagy pénz. Azért 2 dénár az 2 napi munkabérnek felel meg, tehát 2 teljes napi munkabérnek. Ami azt jelenti, hogyha mondjuk, mit tudom én, ilyen pálfai órabérben vagyok, 500 forintos órabér, ugye ez a pálfai, nem tudom én micsoda, ez 4000 forint, 8 rugó, pont egy éves egyház fenntartó itt még ott is hagy! Milyen jól jött ki, erre nem számítottam. De pont egy éves egyház fenntartója, amit ott hagy azzal a kuncsaptal a fogadóban. És azt mondja, ha még valamit rákönöd, ez visszajövök, és még azt is megadom. És még pénzt is, idő, pénz, átszervezi az útját. És még ráadásul, még hagyja, hogy ez az egész, ha kell, akkor még a jövőjébe is valahogy befolyást szerezzen. És ezt mondja Jézus irgalmasnak. Pontosabban nem is Jézus, mert ugye megkérdezi a pasit, na szerinted melyik volt irgalmas? De nem mondja el azt, ez nagyon-nagyon vicces, nem mondja el azt, hogy a samáriai. Azt azért nem mondja ki a zsidó, aki kérdezte, mert az úgy csúnya hangzott volna, hanem azt mondja, az, aki irgalmasságot cselekedett vele, az volt a fele barát. Ki a fele barát? És egy nagy kérdés, hogy mi közülünk, hányszor vagyunk samáriaiak? És most nem arra gondolok, hogy valaki vadidegennel, hányszor vagyunk irgalmasok? Hányszor vagyunk irgalmasok egymással, akikkel együtt élünk, akikkel együtt vagyunk? Hányszor vagyunk hajlandóak változni és változtatni az utunkat is, a pénzünket is, egy csomó dolgot változtatni azért, hogy jobb legyen? Hogy tényleg irgalmasok legyünk egymással? Mert nem csak a gonoszság tud terjedni. Nem csak a gonoszság tud eszkalálódni, hanem tud az irgalmasság is. És Jézus azért mondja, fogalmazza meg pozitívan azt, hogy amit akarsz, hogy veled tegyenek, azt tedd mással, mert ez is tud hatni, és ez is tud tovább menni. Amíg megmaradunk az ószövetségi szinten, hogy jó, de legalább nem rúgtam bele, addig az nagyon-nagyon kevés, mert igazából konzerváljuk azt a rossz állapotot, amiben vagyunk. Túl kell ezen lépni, és meg kell próbálni nyitni a másik felé. Hogyan tudnám helyrehozni, amit elrontottam? Hogy aktívan irgalmas vagyok hozzá. Nem egyszerűen nem teszem vele meg azt a rosszat, amit kigondolok. Ebből a szempontból minden szülő olyan irgalmas, hogy ilyet ki se lehetne mondani. Megint jut eszembe a húgom, amikor fölhív, képzeld, megmentettem a gyerekem életét. Mit csináltál, kérdeztem, egy kicsit meg is ijedtem. Azt mondja, kijöttem a szobából. Hát ilyen irgalmasságot tök sokszor gyakorolunk, nem? Tehát, hogy néha megfojtanánk valakit egy kanálvízben, vagy 2 puszta kézzel, de nem folytjuk meg. De azt mondja Jézus egyébként, hogy aki már rosszat gondol a másikra a szívében, akkor az már embergyilkos, tehát Jézusnak a mércéje nem egészen ott van, ahol a miénk. Azt mondja, nem elég az, hogy nem csinálod meg. Azt kell, hogy megcsináld. Nem elég az, hogy nem teszed meg a rosszat, azt kell, hogy megtedd a jót. Nem elég az, hogy... És most tényleg mindenki gondoljon arra a pár emberre, akivel együtt él, akik a legközelebbi barátai. Ha azt akarod, hogy jobb legyen a kapcsolatod, akkor ne arra várj, hogy ők kezdjék el. Azért vagy te most itt, mert te ezt most hallottad. Akik most nincsenek itt, azok most nem hallották. Ergo nem is tudják megcsinálni. És nem ér azt mondani, hazamegyünk, képzeld, azt mondta a tiszteletes asszony, hogy neked irgalmasnak kellene hozzám. Én is mondtam már neked többször. Na de most már a lelkész is mondta, most már tudja, hogy így van. Ez az ige hirdetés, aki itt van, annak szól, és nem annak, aki nincs itt. Pedig tudom, hogy arra gondolnátok, ha ezt most hallotta volna, ez meg az. Annak kellett volna hallania. Az a helyzet, hogy nem nekik szólt, hanem nektek, akik itt vagytok. Menj el, és te is elképpen cselekedj. Nem ne cselekedj, nem elég nem cselekedni. Cselekedni kell. És akkor tényleg helyre lehet hozni a kapcsolatokat. Helyre lehet hozni a hibákat. Helyre lehet hozni azokat a pillanatokat, és éveket, és helyzeteket, amíg rablóként viselkedtünk. vagy papként, vagy lévitaként. Azt mondja Jézus, nem baj az se, ha utálnak. Legyél te csak samárium. Nem baj az se, hogyha nem vagy szimpatikus. Nem az a lényeg, hanem az, hogy legyél irgalmas. És hogyan leszünk ekkor boldogok? Ugyanazt mondom el, amit elmondtam már sokszor. A boldogság mindennek a mellékterméke lesz. Boldog leszel, ha te is így cselekszel. Amen. Hagyjuk meg fejünket, a sinás között. Istenünk, hányszor, de hányszor van az, hogy saját környezetünkben, azoknak a körében, akiket igazából a legjobban szeretünk, vagy akik a legfontosabbak számunkra. Észre se veszük, és mégis úgy viselkedünk, mint a rablók. Hányszor, de hányszor kihasználunk másokat, kihasználjuk azokat is, akiket szeretünk. Hányszor várjuk el azt, hogy kiszolgáljanak minket? Hányszor várjuk el azt, hogy megtegyék azt, amit szeretnénk? És sokszor olyan vakok vagyunk arra, hogy mit szeretnének ők. És olyan sokszor büszkék vagyunk már arra, hogy mi jobbak vagyunk ennél meg annál, mert bizonyos dolgokat nem cselekedtünk meg. És nem veszük észre azt, hogy a nem cselekedés az még mindig semmi. Segíts minket, hogy merjünk lépni és tenni. Merjük otthagyni a kényelmet, otthagyni az egzisztenciális félelmeket. És legfőképpen otthagyni azt a rettenetes önzőséget, amikor rajtunk kívül senki nem fontos. És tenni azt, amire te hívsz el minket. Kérünk téged, hogy hadd legyünk mi irgalmasok. Hadd legyünk mi olyan emberek, akik segítenek abban, hogy az irgalmasság eszkalálódjon ebben a világban. Vagy legalábbis itt Pálfán, az is elég lenne. És még egy dologját szeretnénk kérni, azért, hogy hadd legyenek a mi kapcsolataink olyanok, hogy egymás hasznát keressük. Ne a magamét, hanem a másikét. És hadd legyen olyan a kapcsolatom, hogy a másik is az enyémet keresi. És hadd tudjunk így sokkal nagyobb békességben élni, mint ahogy eddig éltünk. Ezért kérünk, Urunk, hogy legyél velünk a következő héten, és támogass minket, hogy ezek a dolgok mind-mind eszünkbe jussanak azokban a pillanatokban, amikor kell, és ne csak utána, hogy hogyan kellett volna. Így kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Most mondjuk el együtt a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is cselekszitek. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el helyet.